Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A tibeti zavargások nem befolyásolják a hihetetlen ütemű kínai szállodaépítkezéseket, ugyanis készül az ország az olimpiára, úgyhogy a beruházások már a finisbe értek. Nem csak Kínában, Dubajban és Rasszagatban is újabb és újabb építkezésekről, hotelépítésekről érkezik hír. Több szállodát is felrobbantottak, például Vegasban, hogy helyükre újak épülhessenek. Dubajban szintén százával tervezik az új szállodákat, úgyhogy úgy tűnik, hogy 2008 a luxus hotelépítések éve lesz. A telefonon a túlsó végén egy igazi hotelszakértő, dr. Nikolai Ákos.
Ekkora üzlet a luxus hotelek építése, hogy azt látjuk itt a statisztikákban, hogy valami hihetetlen boom figyelhető meg a 4-5 csillagos szállodák építése terén a világban?
Vannak olyan országok, ahol igen, vannak, ahol kevésbé. Maga a hotelépítés és a hotelnek a vezetésének a jövedelmezősége mind jobban elválik egymástól. A világban nagyon sok fölösleges tőke is van. Nyugdíjintézetek és befektetési intézetek nagyon gyakran szívesen fektetnek be szállodákba, hiszen a szálloda az épület maga az értékét megtartja, és nincsen nagyon nagy fluktuáció a szálloda értékében.
Régen ugye azt mondták, hogy az a lényeg, hogy egy hotel jó helyen legyen, most viszont ugye hát én azt látom, hogy Dubajban, hát a sivatagba építik a szállodákat, akkor ezek szerint ez nem egy axióma?
Valóban egy adott városban a szálloda fekvése igazán lényeges. Dubajban más a helyzet, hiszen ha szabad azt mondani, az rendkívüli és nem egy átlagos, vagy ahogy mondjuk nem egy normális piac. Az ott élőknek csak 20%-a bennszülött és 80%-a pedig külföldi. Olyan jelentős mértékben állami segítséggel az uralkodó ösztönzésére a turizmust olyan mértékig fejleszték, hogy talán 30 év múlva elfogy az olajvagyonuk, és akkor majd a turizmusból kívánnak élni. A sivatagnak is megvan a maga vonzása, nem csak a tengerpartnak. Ők nyilván a sivatag környékére attrakciókat fognak szervezni, és a sivatagban egyrészt wellness turizmus, másrészt pedig kongresszusi turizmus kiválóan szervezhető és odavihető.
Ugye van, 4-5 csillagos szállodák épülnek, akárcsak az olimpia kapcsán Pekingben. Azt jelenti, hogy kevesebb híradás érkezik a 2-3 csillagosokról, vagy pedig már inkább a magasabb kategóriájú szállodákat építik a befektetők?
Ez nem csak befektetői kérdés, hanem kereslet kérdése is. Mióta a világban a vendégek mind jobban internetet használnak, nagyon sok magyar is ezt megteszi, a szállodák napi árát az alapi kereslet kínálat határozza meg, és nagyon gyakran kevesebb pénzzel is bejuthatunk egy 4-5 csillagos szállodába, alacsonyabb árak mellett is akkor, amikor a kereslet alacsony. Következésképp, ha a turizmus világában megbízhatóbb teljesítményt nyújtanak a 4-5 csillagos szállodák, mert a légitársaságokkal átvett bevétel optimalizálási technikák révén jobban tudnak állandó foglaltságot nyújtani. A bérköltségek optimalizálása szempontjából is rendkívül lényeges.
Említette azt, hogy most már az interneten nézik meg és hasonlítják össze adott esetben az árakat, szolgáltatásokat a leendő turisták. Ez lenyomta a hotelárakat?
Hát érdekes módon a hotelek árát általában lenyomta. Ennek két hatása van. Az egyik, hogy jelentősen megnőtt. Hát egyrészt az internet, másrészt pedig a fapados légitársaság eredményeképpen a jelentősen megnőtt a vendégeknek és a turistáknak a száma, azon turistáknak, akik hajlandók akár 2-3 vagy 4 napra úgynevezett város látogatás keretében egy másik városba elmenni. Ugyanakkor azáltal, hogy 5 perc alatt válogathatok londoni, párizsi vagy éppen római szállodárak között és szállodák között, ez le is viszi az úgynevezett átlagárakat.
Ugye itt azt látjuk, azt olvassuk, hogy milyen óriási építkezések vannak Pekingben, hogy a Rasszagasz újra és újra megújul, hát ezt tudjuk 20-30 évente. Azt is tudjuk, hogy Dubajban mi a helyzet, de létezik olyan hely a világban, ahol mondjuk totális csőd volt a szállodák építése, tudni ilyenről?
Én ilyen nem tudok, hogy totális csőd lenne. A szállodáknak megvan a maga fluktuációja, és azt is tudjuk, hogy mire egy szálloda termőre fordul, az elhatározástól kezdve 4 év eltelhet. A mai turbulens gazdasági világban 4 évre előre nem lehet látni.
Egyébként említette azt, hogy a befektetői kör és az üzemeltetői kör eltér, vagyis
igen,
kialakultak a profi szálloda üzemeltető cégek.
Elválik egymástól. Az elmúlt évek során rájöttek arra, hogy a tulajdonnak az a való gazdálkodás, annak a menedzselése más ismereteket kíván, és itt a finanszírozás egy rendkívül fontos dolog, ehhez a szállodaláncok kevésbé értenek. A szállodalánc legtöbbje a saját tulajdonában lévő szállodai ingatlanoktól megálltak, és óriási expanziót, harcot indítottak, hogy minél több szálloda menedzselését, bérlését megszerezhessék.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy építek egy szállodát, akkor az igazából inkább ingatlan befektetés, mert hogyha szeretném csinálni ezt a szakmát, akkor azt mondom, hogy üzemeltetek egy szállodát.
Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy hazai tulajdonos jelöltek építeni szeretnének egy szállodát, és a finanszírozó bank rögtön azt kérdezi, hogy tessék mondani, ki fogja üzemeltetni ezt a szállodát, és manapság a finanszírozó bankoknak nemzetközi szállodaláncok nagyobb komfortot, nagyobb megnyugvást adnak.
Miklay Ákost hallották, és azt kell mondanom, hogy ha már az új építkezéseknél tartunk, és szállodaberuházásokról beszéltünk, akkor azért van néhány érdekesség, ilyen például a Hydropolis, nem sokára kipróbálhatják a turisták, az a dubai komplexum, amelyet a parttól 300 méterre, 20 méterre a víz alatt építettek fel. Egy szárazföldi állomásból, egy alagútból és egy hatalmas víz alatti szobarendszerből áll. A vendégek először a szárazföldi állomásra érkeznek, ahol a recepciót találják, majd innen indulnak a turisták a víz alatti szobákba. Az ablakokból látni lehet a tenger élővilágát. A legcsodálatosabb a bálterem, ezt szintén a víz alatt találjuk, és egy óriási panoráma ablakon keresztül meg lehet csodálni a halakat és a mindenféle tengeri szörnyeket. A víz alatti szálloda recepciójáig hídon lehet eljutni a tengerpartról, de építenek víz alatti összekötő alagutat is. A Hydropolis belső termeiben van biológiai kutatólaboratórium és plasztika is, de a vendégek kipróbálhatják a víz alatti gyógyfürdőt és a mozit is. A szálloda felszíni részén pedig mesterséges homokos strandot találhatunk. Nyáron a vendégek napközben is tartózkodhatnak a szabadban, legalábbis a szálloda felszín feletti részén, ugyanis Dubajban általában 11 óra után már nem nagyon lehet a napon megmaradni, annyira erősen tűz, főleg a nyári időszakban, viszont a Hydropolis esetében mesterséges párafelhővel gondoskodnak, hogy ne legyen annyira meleg, és mindig kellemesen érezzék magukat a turisták.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Bölényesre várják a turistákat Fehér Oroszországban, és már magyar csoportok is indulnak, vízumot természetesen be kell szerezni. Az biztos, hogy egy Fehér Orosz bölényes nem mindennapi élmény, ez kétszeresen is igaz, részben a turisták esetére, részben pedig a bölényeknek. És mi is nézzük a nagy állatokat, és azt tapasztaltam, hogy azok is néznek minket. Nagyok, nyugalmak, hatalmasak, Európa legnagyobb síkságán. Annyira elképesztően szép, hosszú és hatalmas a Fehér Orosz síkság, hogy alig hanem Petőfi kedvence lett volna, hogyha erre is jár egy időben. Minden esetre a Fehér Orosz turizmusban most már bíznak a helyi gazdasági szakértők, és úgy vélik, hogy 2008-ban majd sokkal többen érkeznek ide a közép-kelet-európai országokból is, mint korábban. Ukrajnába pedig már több a turista. A magyarok közül nagyon sokan Odesszába látogatnak el. Jól magam is eleget tettem egy helyi szálloda meghívásának, és az odesszai repülőtér váró csarnokában találkoztam az első ukrán üzletemberrel. Egy kigyúrt kopasz aranyláncot viselő fiatalember volt, aki rögtön kiabálta nekem, hogy utazz velem, tudd meg. Szerette volna bebizonyítani, hogy ő és az autója a legjobb választás, hogyha szeretnék bejutni a városba. Nem tudom, hogy mit hagytam ki, de azért nem hozzászálltunk be, úgyhogy tett néhány megjegyzést ukránul, mivel egy picit azért tudok ukránul, még hallottam, hogy mi a véleménye a rokonságomról. Minden esetre végül sikerült találni valakit, aki jutányos áron elvitt a központba. Ez sem taxi volt. A helyi vállalkozók ugyanis 10 éves keleti gyárt meg autóikkal fuvarozzák a turistákat, igazi taxit a reptér környékén nem is láttam. A légkondi Odesszában nem divat, viszont a nyugati turistáknak nagy élménye a gázüzemű zsiguliban utazni. A keleti kocsik mellett vannak már luxus repjárók is az utcákon. A belvárosi szállodák a szocialista-realista stílus tükrözik. Belülről egy kicsit kipofozták az épületeket, de csodát nem tudtak tenni. Néhány szállodában a szobák ablaka a szomszédház tűzfalára néz. Jó pár szállodát végiglátogattam, hogy hát, hogyha egy új könyvembe bekerül, nem sikerült, mert még a legjobbnál is olyan hibákat találtam, hogy ihaj-csuhaj. Az árak viszont alacsonyak, ráadásul a hajóállomásnál található szálloda kielégíti a kukacoskodók igényeit is. Odessa Ukrajna 5. legnagyobb városa és a legfontosabb kereskedelmi központja, 1 milliónál is többen laknak itt, fele részben oroszok, fele részben ukránok. A város nevének az eredete is érdekes, bármi meglepő, Odesszának köze van Odüsszeuszhoz. Régen ugyanis görögök éltek itt, és a terület az Odesszusz nevet viselte, ebből alakult ki aztán az Odessa.
Hogyha mi magyarok azt mondjuk, hogy sok viszontagságot megélt a nemzetünk, akkor nem tudom, hogy mit szóljanak az odesszaiak. A görög kolónia lakóit kiirtották a tatárok, aztán jöttek a törökök, aztán a kozák csapatok építettek fel mindent. Úgyhogy többször újra kellett alapítani a várost, de manapság már egyre megturista központ. Hölgyeim és uraim, a Világszámot és benne a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Róbert Riárdot hallották, további kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!